Az imádság és igaolvasás előtt hallgassunk meg egy vers szolgálatot. Szabóné Miklós Eszter testvérünk vállalkozott, ajánlkozott, hogy egy szép verset nekünk elszaval.
Turmezei Erzsébet, soha el nem múló hívás. Kövess engem, hangzott először, csak nem 2000 éve már. A Genezáret friss hullámait betöltötte, meragyogta fénylőn a napsugár, és odahagyva hálót, otthont, múltat az első tanítványok elindult. Azóta századok tűntek tova, de ez a szent hívó szó nem halkult el soha. S várhattak rájuk próbák, szenvedések, mindig voltak, akik nyomába léptek, hogy elveszetteket keressenek, halálból új életre mentsenek. Békét hirdessenek, szeressenek. Áldott az a felejthetetlen óra, amikor ez a hívás felém hangzott, s elindultam a mester nyomában a boldog szolgálatba hívó szóra. Élőn győzelmesen, feltámadottan, Jézus ma is ott áll előttetek. Hív, hogy tanítványai legyetek, s szívetek boldog új életről zengjen. Ma felétek hangzik a kövess engem, hogy szemetek csodát, csodára lásson. Legyen áldás minden elinduláson.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Hajtsuk meg a fejünket rövid imádságra. Kegyes Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk. Tudjuk, hogy Te hozzád bárhol lehet a világon fordulni, bármilyen élethelyzetben. Mégis olyan jó, hogy épültek templomok az ősibb időkben, és felépült ez a templom is nem olyan túl régen. És ezek a helyek arra rendeltettek, szenteltettek, hogy a Te igéd közösségben megszólaljon, könyörögni lehessen együtt, hálát adni lehessen együtt, testvéri közösséggé formáljon minket igéd és lelked. Köszönjük ezt a templomot és minden más templomot is, ahol szól az ige. De ezen túl, hogy itt vagyunk kedelmedből ezen a helyen, segíts, hogy most azt éljük át, hogy ahol vagyunk jelenleg, attól közelebb kerüljünk lélekben Te hozzád. Köszönjük, hogy valamikor így hívtad a tanítványokat, el a vers szerint is, a világból kihívtad őket, választottad őket, hogy veled legyenek, hogy hozzád közel legyenek, hogy szavadat hallják, csodáidat lássák, szent személyed, amelyből szeretett, békesség, üdvösség, bűnbocsánat áradt, ez egészen közelről érintse meg őket. Segíts, hogy így legyünk mi is, közel hozzád, vagy ahol vagyunk, attól közelebb jussunk Te hozzád. Áld meg minket ezzel a vágyakozással, hogy erre a csodára vágyakozzunk, ezért imádkozzunk. Amit eddig mondtunk, imádságot, azt hallgass meg. Köszönöm azt, hogy én értem is ma esti szolgálatomért, és a társaim szolgálataiért sokan imádkoztak, áld meg és hallgass meg az ő könyörgésüket, és cselekedj csodát közöttünk. Ahogy valamikor tudtál nagy csodát tenni, talán még kétségbeejtőbb helyzetben, lelki helyzetben, a múlt század elejétől kibontakozó lelki ébredésben, valami hasonlót szeretnénk, Urunk, hasonlóért imádkozunk sokan sokszor, de ha ezt még esetleg később adod és várni kell rá, akkor hadd történjen olyan csoda, hogy egy-egy testvérünk megy át a halálból az életre. Ezt a néhány estét is így áld meg, kérünk. Amen. Kedves testvéreim, a Bibliából csak két verset olvasok. Nyilván jó lenne előtte, utána hosszabb szakaszt olvasni, de néha azzal is sok idő elmegy. Most csak két verset olvasok, mégpedig Lukács evangéliumából a 14-es fejezetnek a 16-os és 17. versét. Jézus pedig mondta egy embernek, aki ott előtte őnek is szólt valamit. Egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott. Aztán elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, jöjjetek el, mert immár minden készen van. Kedves testvéreim, ahogyan nagyon jól tudjuk, talán mindnyájan, megváltó Urunk Jézus Krisztus tanításának jó részét példázatokban, példázatok formájában mondta el. Többször beszélt Isten országáról, ami nem egy földrajzi, földi országot kell értenünk, hanem azoknak az embereknek a közösségét, akiknek az életükben Isten akarata valósul meg. Tudom, hogy ennek a fogalomnak több jelentése is van, de most erre koncentráljunk először. Tehát egy olyan közösség, amikor Jézus azt mondta, Istennek országa ti köztetek, vagy ti bennetek van, akkor egy olyan közösséget jelent, olyan emberek közösségét, akiknek az életében Isten akarata valósul meg, akik erre vágynak, hogy Isten akarata megvalósuljon, akik amikor mondják a mi atyánkot, akkor nem talán odafigyelés nélkül csak elmondják, ahogy én is gyerekkoromban, ifjúkorom elejéig egy jó ideig így mondtam el, és mindig azon vettem észre, hogy az Amenhez érkeztem. Hanem odafigyelve, átélve, átgondolva mondják, és amikor odaérnek, hogy legyen meg a te akaratod, akkor az egészen konkrétan értik. Magukra elsősorban, én is emlékszem rá, amikor erre akartam szoktatni magamat, hogy odafigyeljek már oda a mi atyánkra legalább, akkor hozzátettem a sorok végén egy-egy kis magán gondolatot. Jól emlékszem, hogy itt azt tettem hozzá, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és az én életemben is. Legyen meg a te akaratod. Jézus Krisztus Isten országát több alkalommal vacsorához, ünnepi lakomához, királyi mennyegzőhöz hasonlította. Úgy gondolom, hogy magamra is visszagondolom, amikor ezeket olvastam valamikor, ugye a megtérésem után már komolyabban olvastam a Bibliát, akkor mikor ide értem, akkor általában mégis arra gondoltam először, hogy legyen meg a te akaratod, ez a maga valóságában, ez a mennyei dicsőségben, a mennyei világban fog megvalósulni. A feltámadott Krisztus előre ment, azt mondta az övéjének, hogy ne nyugtalankodjatok, felmegyek a mennybe, helyet készítek, és majd magamhoz vesztek titeket. Hát talán erre igaz, erre vonatkozik, hogy jöjjetek el, mert immár minden kész. A mennyei világ valóban ilyen tökéletesen kész világ lett. Ilyen volt ez a világ is, amikor Isten teremtette, egy összkomfortos világot alkotott az ember számára, csak az ember bűne miatt vált ilyenné, mint amiben most élünk. Sokszor elgondolkoztam el, hogy milyen csodálatosan teremtette Isten meg a világot, mint amikor egy fiatal házaspár babát vár, sokszor átértük már most az unokáink érkezésekor, hónapokkal korábban elkezdik berendezni a szobának azt a sarkát, hogy amikor megérkezik, semmiben ne legyen hiánya. Isten ilyen világot teremtett, egy összkomfortos világot, amiben az ember számára minden kész volt. Hát talán ez valósul meg majd tökéletes formában a mennyei világban. Talán erre vonatkozik az az ének is, amit a gyerekek sokat nagyon szerették, fenn a mennyben az Úr. Ennek a refrénje úgy szól, hogy igen, ott minden kész, igen, ott minden kész. Minden győztesnek jár örök rész. Testvéreim, én magam is hiszem és vallom Isten kegyelméből, hogy a mennyei örök élet Istennek minden földi ajándékánál nagyobb kincs, nagyobb csoda lesz a mennyei örök élet, ahol valóban minden kész lesz a megérkezők, az üdvözülők számára. Minden ajándékánál többet ér, és a földi életünk is igazi értelmét csak abban nyeri el, hogy lesz folytatás az Úrnál, ahol valóban minden kész, minden győztesre vár örök rész. Mikor örök örömben, örök életben lesz részünk. A Bibliának a legismertebb mondata, a jól ismert János 3.16, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy valaki csak hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Sokszor elgondolkoztam már ezen az igén, hogy ebben nem az áll, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az például hosszú földi életet nyerjen. Vagy élete végéig erős, egészséges legyen. Legyen ez a kiváltsága, mert Jézus Krisztus az életét adta érte. Vagy például ne legyen sose szegény, szűkölködő, legyen meg a normális, de elfogadható életszínvonal minden korban, ami volt. Tehát nem ez állít, vagy nem az állít, hogyha beteg mégis, akkor gyorsan gyógyuljon meg. Minden hívő ember imádságra, egy imádságra gyógyuljon. Nem ez áll ebben a különleges ismert versben, hanem azért halt meg, azért adta Isten a egyszülött fiát, hogy nekünk örök életünk legyen. Ez a bibliai vers is mutatja, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka az örök élet. De az is biztos, hogy nem halálunk pillanata után hangzik el ez a most olvasott ige, jöjjetek el, mert immár minden kész, hanem itt a földi életünk folyamán. Itt szól hozzánk, itt szólít meg minket ezzel az igével, ezzel a példázatbeli mondatával Jézus Krisztus, itt szól ez az ige. Testvéreim, veszem a bátorságot és kimondom, hogy én is most magamat Isten szolgájának behelyettesíteném magam, így érzem, így gondolom, így tartom Isten szolgájának, amikor a gazda azt mondta a szolgájának, hogy menj el, és mondd a meghívottaknak, jöjjetek, mert immár minden kész. Igaz, hogy kedves lelkipásztor azok hívott meg erre a szolgálatra, de az üzenetet Teremtő Uramtól, megváltó Krisztusomtól, a gazdámtól kaptam, ő bízta rám, ezt kell mondanod, jöjjetek el, mert immár minden kész. Itt dől el tehát, hogy meghalljuk, és ha meghalljuk, akkor indulunk. Ha meghalljuk és indulunk, akkor sok mindent nyerünk, kapunk, ami az Istennél kész van. Az evangelizáció fogalma értelmében most először is főképpen és majdnem kizárólag azokhoz a kedves testvérekhez szólnék, akik Istennek ezt a kedves invitálását még nem hallották, vagy nem hallották meg, ami itt áll. Például, akik nem tudják még, hogy ha a földi létből átlépnek az örökké valóságba, hova érkeznek meg. Ha ma este esetleg szól Isten valakinek közülünk, ilyen esetem már párszor volt, egy-egy ilyen vidéki szolgálat alkalmával, akkor hogy hova érkeznénk meg? Aki még ezt nem tudja, ott még valami hiányzik. Ott még egyáltalán nem biztos, hogy hazaérkezik. Mert Isten, akit az magához ölelt, annak megmondja, ne nyugtalankodj, az Jézus azt mondja, az én atyám házában örök élet van, aki hát szívben hozzá tartozik, annak valójában ilyet megmond az Isten, hogy ne félj, ne retteg, ne nyugtalankodj, veled vagyok, ott pedig majd örökké velem lehetsz. Tehát ezt kell mondanom, jöjjetek el, mert immár minden kész. Egy kicsit talán nem ideillő kérdés, de mégis ideillik, hogy hova kell jönni, és mi az a minden, ami kész van. Erre egy két-három mondatot még hadd szánjak. Talán van valaki közöttünk, aki talán először van itt, és talán a szomszédja, rokona, barátja írta, hogy gyere el ma este a budaiti templomba. Itt ugye nemrég épült szép új templom, kényelmes padok vannak, ki van takarítva, rendben van itt minden, lesz egy igehirdető. Tehát el lehet itt tölteni egy órát, viszonylag normális helyzet, de gyere el, itt minden kész van, itt pedig minden rendben van. Testvéreim, többről van most szó, hogy most ide eljöttünk. Többről van szó, Istenhez lehet lélekben jönni. Istenhez lehet lélekben közeledni. Istenhez lehet, akinél minden készen van, amire itt a földi létben és az örök életünkben egyáltalán szükség van. Tehát valami másról van szó, nem egy szép templomról, egy helyről, egy földi helyről, többről. Istenhez, magához lehet közeledni és közel jönni. Hosszú listát lehetne összeírni arról, hogy mi az, ami készen van Istennél. Ebben biztos benne lenne például a vigasztalás. Ha valakinek közülünk akár friss veszteség, fájdalma van, akár régebbi, de az vissza-vissza jön. Nemrég beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy ez a hónap, azt hiszem, talán a múlt hónap volt, borzasztó nekem, mert nem tudom hány rokonomat, családtagomat ekkor vesztettem, és ez a hónap olyan borzasztó, mert mindig visszagondolok az évfordulók kapcsán, hogy milyen jó volt akkor, és milyen rossz nélkülük. Tehát Istennél kész van például a vigasztalás. Ha valaki egész komolyan hozzáfordul imádságban, Uram, vigasztalgatnak engem az emberek, de úgy érzem, nincs eleje a szavuknak, mert nem élték át azt, amit én könnyű nekik mondani, hogy vigasztalódást kívánok. De te jöjj és vigasztalj engem, Istennél kész a vigasztalás. Aztán kész van nála, aki kérj, annak át is adja, a lelki harchoz és győzelemhez az erő. Olyan sokszor érezzük, hogy valamihez nincs erőnk. És sokszor éppen a nagyon fontos dolgokhoz nincs erőnk. Valamit megmondani, valakitől bocsánatot kérni, valami kísértésben a sátán ellen harcolni, nincs erőnk. Kívánságok támadnak és legyőznek minket, mert nincs erőnk. Istennél kész van például a lelki harchoz az erő. Istennél kész van mindnyájunk számára egy új életcél. Megszülettünk, felnövekedtünk magunktól, szeretteink valami életcélt megjelöltek nekünk, és akkor azon elindulunk, és vagy sikerül, vagy nem. Amikor valaki tényleg Jézushoz kapcsolja az életét, akkor általában új életcélt kap. Nem kell mindenkinek minden addig itt abba hagyni, lehet, hogy a munkahelyén maradhat, és akkor de más lelkülettel, más irányba indul az élete, mert Istennél van készen egy személyre szabott, csodálatos, új életcél. Aztán sokszor tanácstalanok vagyunk, és olyan csodálatos, hogy Istennél készen van a személyes vezetés. Ha valaki kéri azt közülünk, hogy tanácsolj, vezess engem, Uram, mert vannak jó tanácsadóim, szeretteim körülöttem, de már kiderült, hogy nagyon jót akartak, mégsem jó tanácsot adtak. Magam is gondolkodom, okoskodom, és sokszor zsákutcába jutottam már. Jó lenne egy csodálatos, biztos vezetés. Akkor ez is készen van az Istennél, ezt is adja. Van nála például készen egy csodálatos lelki biztonság, biztonság érzet. Az Úr megőrzi az övéit, sokszor fizikailag, de leggyakrabban lelki képpen nem sodródhatunk el, ha az Úrra figyelünk, rábíztuk az életünket, ha az ő kezébe tettem az életemet, akkor egy csodálatos biztonság érzetet ad. Tudnék erre mindre példákat mondani magamtól, halott példákat, de most inkább menjünk tovább, mert a mai estén, amihez ezekhez még lehetne sok más dolgot tenni. Most mégis én három kifejezett konkrét ajándékról szeretnék röviden szólni. Istennél kész van a váltság, készen van a lelki békesség, és készen van az örök élet bizonyossága, az élő reménység. Nem hosszan, de röviden erről a háromról akarok most komolyabban vagy konkrétabban szólni. Testvéreim, mi volt a nagypénteken, a kereszten szenvedő Jézus Krisztus kimondta azt a szót, hogy elvégeztetett, azóta minden ember számára kész van a bűnbocsánat, kész van a váltság. Ez egy óriási, csodálatos örömhír. Nem egyesek számára, mindenki számára kész van a váltság. Az más kérdés, hogy ki igényli és ki veszi át ezt a nagy ajándékot, és ki azt mondja esetleg, hogy nem érdekel ez engem. Édesapám egyszer beszélgetett egy rokonunkkal valamikor, hogy de Sógorával Gyula, hát tudod, érted is, meghalt Jézus. És akkor fölényesen azt mondta, nem kértem én tőle, hogy halljon meg. Tehát kész lett volna az ő számára is, de ő nem kérte. Ő annyira büszke ember volt, hogy ő neki nem kell. Semmi más nem kell, csak amit ő kigondol neki, az kell. Tehát csodálatos dolog, mindenki számára kész van a váltság. Mert ott a Golgotai kereszten minden ember bűnét, minden embernek minden bűnéért hult a drága vér. Az én bűneimért is, amiért nekem kellene Istennek az igazságos ítélete szerint az örök szenvedése jutni. És a te bűnödért is, amiért te neked kellene az Isten igazságos ítélete szerint örök szenvedése jutni. Minden embernek minden bűnéért folyt a drága vér. Olyan súlyosan vétkeztünk bele, születtünk, ugye, Dávid szavával bűnben fogantattam, és vétekben melengetett az anyám, bele születtünk. Aztán még tetézzük azzal, hogy amikor egy kicsit már picit nagyobb gyerekek vagyunk, tudatosan kezdünk vétkezni. Olyan döbbenetes, hogy majdnem minden gyerek a nem szót tanulja meg először, és ez nem csak megtanulja, hanem teljesen lényével, indulatával mondja ki, nem. Akarnak a szülei valami jót, de azt mondja, nem. Bennünk van, nem úgy van ez a dolog, mint ahogy mondta egyszer egy kedves idős művelt atyafi, egy kedves állatorvosról beszélgettünk vele, és mondtam, hogy Feri bácsi, hát beleszülettünk ebben a nyomorúságban, mindjárt bűnösek vagyunk. Nem úgy van, azt kérem, azt mondja, a gyerekek ártatlannak születnek, mi szülők meg a nagyszülők, rontjuk el őket, a gyerekek mind ártatlanak. Azt mondja, a lányom is azt mondta, hogy belebújt a kisördög a unokámba. Nincs ilyen, azt mondja, nagy tévedés ez. Ő másképp látta, a Biblia azt mondja, vétekben fogantattam, bűnben melengedett engem az anyám. Tehát így vagyunk, így érkeztünk meg, olyan súlyos az állapotunk, vétkeztünk cselekedettel, szóval, gondolattal, mulasztással, sokféle más módon, hogy csak a szent, bűntelen, tökéletes, ártatlan Isten fiának, isteni személynek a vére, az élete árán menekülhetünk meg. De így meg megmenekülhetünk. Csodálatosan áll az ige. Azt mondja a Biblia kijelentése, hogy és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És talán itt a minden szóra tenném a hangsúlyt, hogy nincs olyan bűn, nem lehet olyan az életünkben, amitől Jézus Krisztus vére ne tisztítana meg, ha én ezt a nagy ajándékot a magam számára kérem. És egy kedves hívő nénivel beszélgettem, és valahogy a békességről szó esett, hogy bűnbocsánatról, és azt mondta, hogy hát ő sok minden bűnére érzi, hogy bocsánatot kapott, de van egy nagyon súlyos vétke, ami nem tud sehogy sem megnyugodni. És akkor elmondta nekem őszintén, hogy hát két gyerekük született, és mikor a harmadik gyerekkel várandós volt, akkor a félre kívánságára, sőt erőltetésére ezt a magzatot meggyilkoltatta, megölt, és azt mondta, nem tudok megnyugodni. Úgy gondolom, hogy erre a bűnre nincsen bocsánat. És szenvedett és gyötrődött talán 10-15 vagy 20 éven át. Olyan jó visszagondolni Istennek a kegyelmére, amikor többször beszélgettünk, ezeket az igéket idéztük, imádkoztunk, és egyszer mondta, hogy úgy érzi, hogy Isten felszabadította őt. Borzasztó ez a bűn, halált érdemel és kárhozatot, de az Isten fia meghalt értem, és eltörölt a vétemet. Ez is. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minden bűntől. Ha az egyik latornak nagy pénteken Jézus azt mondhatta, mert hitben odafordult hozzá, bocsánatot kért, kegyelmet kért, hogy ma nem leszel a paradicsomban, legbiztosabb az, hogy gyilkolt talán, akkor valóban mindenkinek kész a bocsánat. Ha Pál apostol még Saul korában gyilkolta a Krisztus tanítványait, Isten megkönyörült rajta, és azt mondja egy helyen, azért könyörült meg rajtam, hogy bennem mutassa meg, hogy még az ilyen kiáltóan nagy bűnösök is, még az Isten szó szerinti ellensége is kegyelmet nyerhettek, bennem mutassa meg. Mindenkit bátorítson ez. A te bűneidre is, az enyémre is, mindenkinek minden bűnére kész van a bocsánat. Át kell venni, kérni kell. Igaz, hogy csak összetört szívvel lehet átvenni a kegyelem tiszta lapját, vagy a mennyei fehér ruhát. Nem lehet büszkén átvenni, nem lehet bűnbánat nélkül megnyerni, elnyerni. Csak hogyha oda borulunk a kegyelem királyi széke elé, és Istennek megvalljuk a vétkeinket, és úgy kérjük a bocsánatot. Igaz, hogy így lehet csak, de mindenkinek mondom, hogy megéri. Megéri az Isten előtt reszketni, remegni néhány napon és néhány éjszakának, megéri. Mert olyan csodálatos lesz a folytatás, hogy a korábbi gyötrelmes szenvedés az elenyészik hozzá képest. Megéri megtenni, hogy meghajlok az Úr előtt, megéri, hogy bevallom a bűnömet. Talán még azt is megéri nyilván, amit Zákeus tett, hogy még emberekkel is megyek és elrendezem, akitől raboltam, amit visszaviszem a négyszeresét annak, mindenki hadlásra nem számít, hogy látja, hogy én raboltam, csaltam, viszem vissza, csak hogy a szívem, a lelkem megszabaduljon a bűnömnek a terhétől, a súlyától. Tudnám elmondani hosszabban, hogy milyen gyötrelmeken mentem át, amikor 15-16 éves koromban Isten komolyan szólított és elindultam a bűnök rendezésén. Tényleg az ember szeretne ilyenkor egy másik ember elől elbújdokolni, a föld alá süllyedni, hogy ne tudja meg az engem szerető fizika tanárom, hogy loptam a fizika szertárból, ne tudja meg, mert hogy fog rám nézni egy életen át. És mégis, amikor ezt több éjszakai vívódás után megtettem, hazáig szaladtam, mintha repültem volna, mert olyan csodálatos volt, megbocsátott nekem az Isten. Ezt a bűnömet ott akkor megbocsátotta. Megéri megtenni ezt, minden szégyenkezést vállalni vele, mert másképp nem megy. Megéri minél hamarabb rendezni. Egy kedves idős evangelizátor hölgy volt nálunk, és látogattak egy pár helyen a faluban egy fiatal tanárnővel. Egyik helyre bementek, és akkor beszélgettek, az illető háziasszony palacsintát sütött, és kérdezte a rejtő Mária, mi volt az illető, hogy itt a szomszédokkal jó kapcsolatban tetszenek lenni, és mondta, hogy egyik szomszéd asszonyával nem tudom hány évóta nem beszél. És azt mondja, hogy hát kedves testvér, hát hétben jár, jubileórára jár, meg hát nem, hát ezt nem szabad így tenni, hát rendezze el. Ezt gondoltam is már párszor rá, hát annyira szégyellem, hogy én is ugye kikeltem magamból, veszekedtek, kiabáltak. Azt mondja a kedves Mária néni, nem tenné meg most. Mondja a kedves Bese Juliska néni, hogy jó, hát akkor befejezem a palacsintasütést, és akkor átmegyek. Azt mondja, nem így gondoltam, hanem most, hogy hagyjam abba a palacsintasütést. Igen, hát nem lehet abba hagyni, abba lett. Hát azt abba hagyta, átment, így pár perc múlva visszajött, nagy örömmel kibékültünk. Ők meg addig ott imádkoztak ketten, akik látogatóba mentek a konyhába, és olyan nagy örömmel volt tényleg, úgy néz ki, hogy nem kell halogatni sem. A halogatással magamnak szerzek sok-sok kellemetlen, nyomasztó órát, bűnöket elrendezni, minél hamarabb, annál jobb, mert annál hamarabb megérkezik Istentől a válasz. Jöjjetek el tehát, mert minden kész. Jöjjetek lélekben a Golgotai kereszt alá, mert ott minden bűnre kész a bocsánat. tegyük ezt meg, akik még nem tették meg, még ma este, mikor azban az igében, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, én úgy érzem, nyugodtan betehetjük azt a szót, hogy most, ha az ő szavát halljátok, a szíveteket nekem nyitsétek meg. Aztán a második tételünk az lenne, hogy jöjjetek el Jézus Krisztushoz, mert nála készen van a békesség. Akik már megkapták, azok tudják, hogy óriási kincsről van szó. Szinte emberileg kifejezhetetlen kincsről van szó. Akik nem kapták meg, talán sokszor vágytak rá. Én is vágytam sokszor, amikor még zűrzavar volt a szívemben, ahogy valamikor Ady Endre is vágyott rá, egy karácsonyi versében ezt írja, de jó lenne megnyugodni, a világgal kibékülni, olyan mély sóvárgás van benne. Az, ami most van bennem, az nagyon-nagyon rossz. Az tönkreteszi az életemet, az nem hagy nyugalmat, ahogy az énekben van, hogy az bűn nagyon erős, mosd le, mert megemészt, mosd le Jézus, mert megemészt a bűn. A békétlenség ilyen, amikor a szívben csak nyugtalanság van, mindig feszültség van, nincs nyugalom benne. Egyszer beszélgettem egy gyülekezeti taggal, még a régi helyünkön, és mondta nekem, egy kedves jó ismerős volt, hogy tiszteletes úr, mondja meg, hogy nekem mi bajom van. Azt sem tudom miért, de mintha mindig szét akarnék robbanni. Olyan feszült és ideges vagyok. Mondtam neki, Marika, ezt nem tudom, hogy mi baja van konkrétan. Egyet tudok, hogyha az életében vannak Istennel és emberrel el nem rendezett bűnök, azok nyugtalanítják, az éjszakáját, a napját tönkreteszik, mert felgyűltek és az embert szétfeszítik és szétrobbantják. Lehet, hogy már nem is emlékszik, hogy mi volt ez vagy az, csak egyszerűen, mint egy, ugye írták vagy rajzolták régen, hogy hátizsákba gyűlnek az embernek a bűnei, annak ilyet ma olyan óriási a hátizsákja, hogy csak roskadodik alatta. Valóban így van, rengeteg minden feszülté tesz bennünket, a múltból is rengeteg hír érkezik hozzánk, és nem is alaptalan a veszélyekről. Van az az ének, hogy az élet 100 veszély, de inkább azt mondjuk, hogy inkább 1000 veszély az élet. Eközben élünk és nyugtalanok vagyunk. Jöjjetek el, mert immár minden kész, a békesség is kész van Jézus Krisztusnál. Azt mondta az övéjének, nem mondta mindenkinek, az övéjének mondta, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ, vagy hogy a világ gondolja, hogy adja, hogy minden meglegyen gazdagon, akkor jó világ lesz, akkor ne legyen semmiben hiány, akkor minden kívánságunk teljesül sokaknak, és még sincs békesség. Egyszer olvastam egy olyan statisztikát, hogy nagyobb számban lesznek öngyilkosok, a milliómosok és a milliárdosok, mint a szegény emberek. Hogy van ez akkor? Nincs békesség. Mert ez csak fentről jöhetne meg, és ha valaki onnan nem kér és nem kapja, akkor innen viszintes úton nem jön meg. Mert nincs. Mert nem létezik a világban ez a békesség, amire a szívemnek, a szívünknek, lelkünknek szüksége van. Jöjjetek el, mert mindjárt minden kész, a békesség is kész van. Jézus Krisztus elkészítette, mint a békesség fejedelme, ajándékba akarja és tudja nekünk adni. Nagyon nagy kincsről van szó tehát. A világban senki nem tudja adni, forduljunk az Úrhoz, teljes szívünkkel, lelkünkkel, leborulva, könyörögve. Jézus Krisztus, kérem szépen tőled ezt a békességet, amit te ígérsz, amit adtál a tieidnek. Ami ott volt a szívükbe, a hívő rabszolgáknak ütötték, verték őket, kínoszták őket, és békességük volt. Hát, hogy lehet ez? Mert fentről megkapták ajándékban. Egyedül és kizárólag Istentől kaphatták, és kapták meg ajándékban. Ezt lehet kérnünk, ezért lehet könyörögnünk, hogy Jézus Krisztus, aki tudja és akarja adni, akkor nekünk is adja meg. Csodálatos, hogy a bűngyűlölő Szent Isten megbékéltette Krisztus keresztje által a világot magával. Tehát ő maga teremtette meg a feltételét, hogy mi vele kibéküljünk, hogy aztán a szívünkben meg csodálatos békesség, lelki nyugalom költözzön. Említettem itt az elején Szikszai Béni bácsit, vagy olvastam, vagy hallottam tőle személyesen annak idején, hogy amikor Budapesten az ostrom volt a háború idején, akkor ő is ott szekett a városban, bezárt, körülzárt Budapesten, és valami mély pincébe tudtak meghúzódni jó sokan, de amikor este a bombázás elkezdődött, és azt mondta, még a pincének az alapja is mozgott, remegett a nagy bombázásba, akkor ott elkezdték minden este egy állítottat meg imádságot bevezetni az ő pincéjükbe. Akkor, mikor mások megtudták, akkor az estére odagyűltek, már még levegő se volt lassan, egymás hegyén hátán az emberek, mert azt mondták, hogy ide jövünk, mert itt biztonságosabban érezzük magunkat, mert itt békesség van. Az ostrom idején, a nagy bombázás idején rengett a föld, a pince minden, és a pincében, egy pincében, vagy ki tudja hányban, békesség volt. Az emberek néhány ember szívében, és az átszaggott a többiekre. Vagy úgy érezték, hogy ide kell jönnünk, mert itt a félelmük lecsökken egy minimális szintre. Csodálatos dolog, hogy még ilyen helyzetben is, vagy éppenséggel nagy szenvedés idején is megmarad a békesség, ha az Úrtól megkaptuk egyszer. És harmadszor az élő reménység, a csodálatos ajándék, jöjjetek el lélekben Istenhez, menjünk, közeledjünk, mert nála készen van az élő reménység, az üdvösségnek a bizonyossága. Van egy ének a Zsoltárban, egy verszaka vagy sora is szól, ha itt időnk lejár, te boldog szentjeiddel fenn nálad béke vár. Hit kérdése mind, amiről beszélek, és az egész kijelentés, Isten léte, kegyelme, a Golgotai áldozat nagysága, az örök élet bizonyossága, hit kérdése, aki hinni akarja, kéri is a hitet Istentől, aki oda megy egyszer-egyszer, hogy mint a tanítványok növeld a mi hitünket, volt nekik már, de kevés. Egy ember azt mondta Jézus neki, hiszed, hogy meg tudom tenni a csodát. Hiszek, Uram, légy segítség van a hitetlenségemnek. Olyan csodálatos dologról van szó, hogy még ezt is ajándékba lehet kérni Istentől. Adjál többet, adjál erősebbet, mert nagyon gyenge a hitem. Igen, ez itt van benne. Jöjjetek Krisztushoz, és megszabadít minden félelemtől, és a jövőben, a holnapban, az életünk földi végéig, és utána folytatásban egy élő reménységet tud adni. Megszabadít a halálfélelemtől, szent igéjével beleélje a szívünkbe azt a bizonyosságot, hogy Pál apostol szívébe benne volt, amikor azt mondta, hogy tudom, hogy az én Uram a koronát elkészítette, és megtartja, és elteszi számomra, és nekem adja akkor, mikor megérkezek. Azt is mondtam, még nem életuncságból mondta, hanem vágyom elköltözni, és az Úrral nem, mert az jobb, mint a földi lét. Nem életuncságból mondtam, mert hozzátette nyomba, hogy testben megmaradom, szükségeset, ti értetek, és itt maradok, ameddig az Isten akarja. Itt is szívesen vagyok, mert az Úr akaratát cselekedhetem, de mennék szívesen a jobb után, a jobb létbe. Tehát nem, nincs benne halálfélelem. Tehát annyira minimális, hogy nem érezhető benne. Csodálatos, hogy ilyet tud adni az Isten. Jöjjetek el, mert immár minden kész. Ahogy mondtam, hogy a földi életre a folytatásra nézve, és csodálatos dolgok jönnek abból, hogyha félelmet kiveszi Isten a szívünkből. Egyszer egy balatonfüredi gondokok találkozójára, vagy ilyen presbiteri találkozóra hívtak meg esténként szolgálatra, és akkor utána fórumszerű beszélgetés volt, és egy idős kedves gondok bácsi, egy nagyon tiszteletre méltó idősebb bácsi felállt, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, hadd mondjam el a panaszomat a lelki pásztorok ellen, tessék parancsolni. Azt mondja, hogy a legnagyobb baj az, hogy nem mondják el minden prédikációba, csak imit, amot hallom, hogy a fiatal házaspárok vállaljanak sok gyereket. Nem mondják el. Minek nem mondják? Ezt kell mondani. Magyarok elfogynak hamarosan. És akkor mondtam ennek a kedves bácsának illő tisztelettel, próbáltam, hogy a hegedűs püspök úr kétszer szolgált nálunk, toronyfelújítás, meg templomfelújítás alkalmával. Mind a kétszer elmondta, ezt ő mindig elmondta, hogy a fiatal házaspárok vállaljon a gyermekeket. Emlékszem most is, hogy a szófordulat a fülemben van, hogy Arra vágyunk, hogy minél több ember újjá szülessen. De hogy szülessen újjá, amikor meg se született? Így mondta el ezt a fordulatát. Mondtam ennek a bácsának, hogy nem tudok senkiről, aki a hegedűs püspök úr kedves szavai alapján, vagy két szép szemér, plusz egy gyermeket vállalt volna. Nem tudok ilyenről. Ellenben nagy örömmel mondtam el, hogy Alcsuton tudok 6 gyermeket. Egy családban 2-t, egy családban 4-et, akik nem születtek volna meg, ha a szüleik újra nem születnek. Mind a két helyen 2 gyerek született, és nagy sokára később egyik helyen 2, még a másik helyen 4 érkezett meg. Ahol a 2 érkezett meg, az úgy történt, gyorsan elmondom, vagy röviden, hogy talán amikor a 4. gyerekünk született, akkor egy nagyon kedves templomba járó később presbiterünk is jött beszélgetni hozzám. Mondta, hogy hát János, én csodálok titeket a bátorságotokért, hogy mertétek vállalni még a 4. gyereket is. Azt mondja, mi a feleségemmel annyira félünk, hogy a 2 lányunkat se tudjuk felnevelni tisztességesen. Azt mondja, akkor nem tudom, mit beszélgettünk, valamit még biztos mondtunk utána. Eltelt egy jó fél év, vagy egy év, nem tudom, a kedves Bese Mihály testvérünk, meg a felesége is evangelizáció nyomán itt jutottak. Nem sokára egyszer jön a kedves Mihály testvérbe hozzánk az udvarra, mosolyog, messziről látom. Mondom, mi nagy örömötök van, Misi, mondja, hogy feleségem babát vár. Azt mondja, mióta az Urat elfogadtuk, megszűnt a félelem a szívünkben. Aztán még született később egy baba, másik helyen pedig a feleség jutott hitre, és ott született még 4 baba. Mondom ennek a kedves bácsinak, hogy én így látom a csodát, hogy valakinek a szívében a félelem, a jövő miatti félelem eltűnik, és akkor egészen másképp gondolkozik magáról, gyerekéről, unokáról, mindenről másképp gondolkozik, mert a félelem az megbénít, a félelem mentesség pedig felszabadít, és esetleg teszi valaki azt, amit az Isten ővele eltervezett. Jöjjetek el, mert immár minden kész, ilyen csodálatos ajándékok vannak készen Istennél, és nagy örömmel adja annak, aki kéri tőle és fogadja ezeket el. Végezetül azokhoz is hadd szóljak egy-két mondatot, akik már Jézus Krisztushoz jöttek, nekik szívből, magamnak is, nekik is azt az igét mondanám, amit Jézus Krisztus maga mondott, maradjatok én bennem és én ti bennetek. Őrizzétek meg, őrizzük meg a tőle kapott fehér ruhát. Őszinteség kedvéért szomorúan, de kimondom azt, hogy én is valamikor 16 éves koromban úgy gondolom, ezt megkaptam, sajnos nagyon sokszor, jó párszor nem vigyáztam rá. Beszennyeződött a fehér ruhám. Hívő létemben bűntvétket követtem el, tisztátlanságot engedtem az agyamba, a gondolataimba. Sok minden volt, de olyan nagyon csodálatos, hogy ahol egyszer kegyelmet találtam és találtunk, a kegyelem királyi székéhez újra oda lehet menni, és újra oda lehet borulni. Nem jogosít ez fel bennünket arra, hogy vétkezzünk nyugodtan? Szó sincs erről. Nem szabad abban a helyzetben jutnunk, mint egy kedves atya, aki hívott a szomszédasszony, gyere már a templomba, régen jött ki, most már mióta nem jár. Azt mondta az illető hölgy, hogy jó, hát elmegyek most már nem sokára, amikor úrvacsora osztás lesz, már jó sok bűnöm összegyűlt, de úrvacsorázom. Hát ő úgy gondolkodott erről, hogy teheti a bűnt, amennyit akar, egyszer-egyszer el kell menni leúrvacsorázni. Aztán folytatódhat úgy az élete, hogy akarja, nincs ilyen. Ez Istennek a meggyalázása lenne, ha ezt tennénk. Az ellenben igaz. Engem is meggyötört pászul a sátán, hogy vétkezzél, most már nincs bocsánat. Van egy ilyen ige, ha vétkezünk az igazságot, akkor eljutás után nincs többé kegyelem. Úgy megrettentem. Fiatal, hitben elindult személyképpen. Amikor megtaláltam a János levél elején azt a mondatot, hogy fiacskáim, ezeket azért írom nétek, hogy ne vétkezzetek. Tényleg, imádkozom értetek, hogy ne vétkezzetek. A szívetekben legyen benne már, nem szeretnék vétkezni. És a folytatás, de ha mégis vétkezik valaki, van szó, szólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ez oldott fel annak idején a görcsösségből és a nagy félelmekből. olyan csodálatos, hogy a kegyelem király székéhez újra le lehet borulni. Adjon Isten nekünk ilyen benne maradást és megújulást és újra leborulást. Néha érzem, hogy olyan fásult állapotban vagyok, olyan bizonyos betegségek miatt olyan kedvetlen. Leggyakrabban ennyi szoktam imádságképpen mondani, Uram, könyörülj rajtam, újíts meg engem. És jó párszor megkaptam ezt ajándékba, újíts meg engem. Hogy elmúlt ez a levertség, elmúlt ez az unottság, és az ember újra életre kap, és újra érzi, hogy bízott még az Isten valamit rám, és akkor ezt kedvel, örömmel el lehetne végezni. Most éppen egy ilyen örömben vagyok. Meglátogattunk egy nénit a Kincses bányai otthonban, és ott megkérdeztem, csak így véletlenszerűen szinte, de nem így volt nyilván, hogy szokott itt lenni valami református, Isten tisztelt biblióval. Nem szokott itt lenni, valamikor nagyon rég volt, de ma most nincsen semmi. És akkor aztán éreztem, hogy akkor hát ide kéne jönnöm, és most már egy 2,5 hónapja járok péntekenként is. 25-30 idős beteg oda összegyűli, kezd jó kérdések elhangzani, tehát kezdem érezni, hogy most engem ide küldött az Isten, és akkor kezdem érezni, hogy ennek értelme van. Itt 1-2 vagy 10 vagy 20 emberre lehet segíteni, esetleg valakinek, esetleg már így az élete vége felé valami újat adni. Tessenek majd rám gondolni imádságba, hogy ha ezt itt tényleg Isten adta nekem, én így érzem ezt a szolgálati lehetőséget, akkor nehogy belefáradjak, mert ilyen is van, hogy az ember, már megint péntek lesz, akkor készülnöm kell. Aztán amikor elkezdem, akkor annyira beleélem magam, hogy akkor meg már nincs bennem ez, hogy készülnöm kell. Csak néha, hogy az elindulás esetleg nehéz néha. Tehát megismétlem ezt a csodálatos mondatot, jöjjetek el, mert immár minden kész. Aki ezt még nem hallotta, vagy nem hallotta meg, vagy nem vette komolyan, szeretettel bátorítom, biztatgatom, kérlelem, hogy jöjjetek el, lelkileg mozdulni kell, mert ha minden kész, nekem is kész, akkor hát nagy mulasztás lenne nem átvenni, és óriási borzalom lenne lehetőségképpen felkínált kegyelemből és üdvösségből kimaradni. Csendesedjünk el, és egy imádságot mondok. Istenünk, áldunk téged mind azokért, akik az elődeink közül meghallották, az előző nemzedékek közül, tagjai közül az elmúlt 2000 év folyamán a te szent hívásodat, és indultak, léptek félelmek között, reszketve, megszólaltak dadóban, mert értelmesen nem tudtak szólni a nagy szégyen miatt, bűneiket vallották, Istennel, emberrel elrendezték, és valóban átvették azokat az ajándékokat, amit kegyelemből felkínáltál nekik. Legyen neked dicsőség értük, hogy szent lelked végezte az szívükben ezt a szent munkát. Hálát adunk azokért, akik ma élnek, és már ezt a döntést megtették a hívásra, igent mondtak és indultak. És könyörgünk azokért, akik hallották már, de még igazán nem vették komolyan, mert ilyenek vannak közöttünk, vagy akik még nem is hallották talán, hadd értsék meg, hogy ez személyesen nekik szól, nekik is szól. És hadd nézzenek azokra, akik meghallották és elindultak, ha emberi gyarlósággal néha bukdácsolva, de járják a hívő élet útját. Ha van a szívükben békesség, ha benne van az örök élet reménysége, ha benne van a váltság bizonyossága, akkor hadd legyenek szent irigységgel ezek iránt, a megajándékozott emberek iránt, és hadd tegyék meg az első lépéseket. Vannak olyanok, akik egy személyen is találkoztam, aki azt mondta, úgy irigyellek titeket, hívőket, mert a szívetekben mindig nyugalom van. Mondhattam neki, hogy ne csak irigyelj, neked is el van készítve, ragad meg. Köszönjük, hogy mindenkinek el van készítve. El van készítve nekünk, a gyermekeinknek, az unokáinknak. Hát megkérünk őket is, hogy minél hamarabb hallják meg a te szent hívásodat, és lépjenek, induljanak, döntsenek Krisztus mellett, és kezdjék el az új életet. Te add meg a hitben járókat is, hogy életünkben minél kevesebb botránkoztatás legyen, és minél egyértelműbb rádmutatás, minél vonzóbbá hadd lehetne mások számára a benned elrejtett élet, a menny felé elindult élet, és lényegében Szentlélek által meg is érkezett élet. Hallgass meg, kérünk, áld meg kegyelmedből. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás, kegyelem és békesség legyen velünk. Amen. Kedves testvéreim, régebbi időben szoktam néha-néha szólóéneket énekelni. Most nagyon a szívemre helyezett Isten két éneket egész nap dúdolgattam. Az egyik a Hallelujából a tékozló fiúról, meg az atyáról szól ének ott a messze földön, de aztán egy másik jött elém, jöjj el az élet vizéhez, talán lesz bátorítóbb és biztatóbb tartalmú. Kicsit félbe hozzákezdek, ura, ugyan, ha véletlenül elcsuklan a hangom, mert meg vagyok fázva is, akkor abba hagyom, vagy ha krákogók közben ötösenek megijedni, de elénekelném ezt az éneket, jó? Biztosan sokan tudják, de hát ha van, aki még nem hallotta.
Jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív, átok alól szabadulni, ő urad, ő aki hív. Jöjj hát siess, jöjj várj át, béke a földön, s az üdv oda áll. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más. Jöjj meg újulni e vízben, új lesz a hit szeretet. Eltűnik itt, ami régi, kezded az új életet. Jöjj hát siess, jöjj várj át, béke a földön, s az üdv oda át. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más. Jöjj hát az élet vizéhez, Jézus kínálja neked, árad az élet belőled, kút feje lesz a szíved. Jöjj hát siess, jöjj várj át, béke a földön, s az üdv oda át. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más.